Köszöntelek benneteket szeretettel. Arra kérlek, hogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk még egyszer. Laci megtette, de ki saját magáért elsősorban. Aztán, ha értem is imádkozol, az valószínű jól jön neked is, de elsősorban saját magunkért. Legyen fülünk meghallani azt, amit a lélek mond. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted. Te pedig velünk vagy, mert megígérted. Köszönöm a kiváltságot, hogy az igédet megnyithatjuk, és kereshetünk benne téged. Kérlek, ne hagyj magunkra, a saját értelmünkre, a saját belátásunkra, vagy ismereteinkre, vagy tapasztalatainkra. Könyörülj rajtunk. Adjál természet feletti megszólítást a lelked által, hogy ami itt történik, abban a te dicsőséged nyilvánvaló lehessen, és ami ebből kifolyólag a héten történik, az áldás lehessen másoknak. Szólj hozzánk, drága szent lelked által, Jézus Krisztus drága nevében kérem ezt. Amen. Amen. Még valamit kérnék tőletek, mielőtt szólnám az igét, mégpedig azt, hogy ahogy ültök ketten-ketten egymás mellett, lehet, hogy nem mindenhol jön ki párosan. Nem, másképp csináljuk. Gondold meg, hogy Jézus leül melléd, és megkérdezi, hogy vagy mostanában. Mit mondanál neki? Kérlek szépen, jó? Nem a melletted ülőnek, nem kell mondani. Nem jól kezdtem el, de most helyrehoztam. Képzeld el, itt van veled Jézus, megkérdezi tőled, hogy vagy mostanában, nem csak most ebben a percben, ez is jó, de mondjuk az utóbbi egy-két hétben, mit mondanál neki? Nem fogom kérni hangosan a választ, de arra kérlek szépen, válaszoljál neki. Valószínű, hogy nagy különbségek vannak. A hányan, talán annyi féleképpen. Válaszolunk rá. Neki tudunk őszintén válaszolni, nem is nagyon érdemes máshogy egyébként, igazán őszintén. Én olyan módon tudok vele őszinte lenni, amilyen módon mélységben senkivel. Ha Gabika itt ülne, talán nem bántódna meg, hogy hallaná is. Olyan mélységben és olyan mértékben tudok vele őszinte lenni, amilyen mélységben és mértékben talán senkivel. Van olyan közöttetek, aki úgy van most itt, hogy tele vagyok tűzzel, szenvedéllyel, Krisztus szeretetével? Utóbbi hetekben. Nyugodtan lehet magasabbra emelni a kezet. Okay. Ki az, aki azt mondja, hogy úgy vagyok vele, hogy igen, volt, még van lendület is, van küzdelem, meg van dolgozás, meg van harc. Aha, de talán kevesebb a szenvedély, meg kevesebb a benső. Ki az, aki azt mondja, hogy mostanában megterhelt az életem, olyan dolgokban kell keresztül mennem, ami az örömömet némiképpen megrabolja. Van, aki mindenre felteszi a kezét, ez jó. Vagy azt mondod, hogy erre már nem muszáj felemelni a kezed, ha nem akarod. Olyan dolgokat engedtem be az életembe, ami erősen megrabolja az örömömet. Olyan dolgokat hagyok befolyásolni a gondolkodásomon. Van bátor ember. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy nemrég adtad át Krisztusnak az életedet, nem tudom, hogy nem néztem végig mindenkinek az arcát, és úgy éled meg, hogy amióta hívő lettem, nehezebb a sorsom, mint korábban volt. Olyan harcok vannak, amiket korábban nem ismertem. Azt kell mondanom, hogy ez jó jel. Ja, nyugodt lehetsz, ez jó jel. Ha átálltál a másik oldalra, Krisztus csapatába, a sötétségből a világosságba, akkor ez jó jel, ha vannak harcok. És lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy a kapcsolataidat megterhelték dolgok. Vagy a családban, vagy a gyülekezeti kapcsolatban, amitől inkább kifelé hátrálsz éppen. Emlékeztek a befőttes gumira a múlt hétről? Talán lehet emlékezni rá. amikor a kapcsolatokat feszültség terheli, és az a kísértés van, hogy én inkább kifelé hátrálok az ügyekből. Lehet, hogy így vagy. De lehet, hogy úgy, hogy a keresztény életedben annyi kudarc élt. Olyan csalódások, hogy már feladtad és azt mondod, hogy én inkább hitehagyott vagyok, mint igazán Krisztus követője. Elég széles lehet a paletta. Még ebben a kis létszámban is, ahol itt vagyunk. Talán azt is lehet mondani, hogy az ige, amit olvasok, az látszólag csak egyik csapatnak szól. De ha csak egyik csapatnak hallgatjuk, az nem jó. Próbáljuk meg inkább magunknak hallgatni. Hozzátenném, hogy nekem például olyan hetem volt, hogy a hét elej felé egy régi-régi ismerősöm odajött hozzám, és azt mondta, hogy egy közös ismerősünk biztatására jöttem, mert azt mondta, hogy te erre esetleg egy jó példa vagy. Azt mondja nekem, hogy évtizedek óta küszködöm az alkoholizmussal. Én az a csendes fajta vagyok, aki mindig utána töltök, nem az, aki balhézik. Hát ismerem őt régóta, úgyhogy tudom, hogy ilyen, sőt voltak idők, amikor együtt fogyasztottunk. Elmegyek, és kész vagyok dömösen elfogadni a segítséget. Csak annak mondom, aki tudja, miről beszélek. Ígértem, hogy imádkozom érte. Látom, hogy nagyon intelligens, kultúrát, kiművelt ember. De azt mondta, minden szétesik körülöttem. A családom minden szétesik. Két nappal ezelőtt felhívott valaki, körülbelül fél órán keresztül sírva mondta, hogy a családjukat milyen nehézség érte, nem a gyülekezethez tartozik, valószínű egyikőtök sem ismeri a jelenlévők közül, akiről beszélek, nem is hívők. Milyen nehézségek terhelik a családját, és nagyon le vannak sújtva. Tegnap felhívott egy másik, egy órán keresztül hallgattam, körülbelül ugyanezt, hogy mennyire le van sújtva, milyen fájdalmas dolgok történnek, és csak jött ki belőle a keserűség, amiért aztán bocsánatot kért. Őt sem ismeritek, nem a gyülekezetünkhez tartozik. Más kapcsolataimból vannak ők. Tele vagyunk olyan dolgokkal, amik nyomasztóak, fájdalmasak. Mondhatom, hogy nekem jól megy a sorom, örülök, hogy béke van a családomban, és akkor nem érdekel, mi van a másikkal. Nem lehetek közömbös. Nem is tudok egyébként közömbös lenni. Illetve egy ide után lehet, hogy tudok közömbös lenni. Amikor a fájdalom mértéke, meg a mások terhének a hordozása, azt mondom, most már elég. Ha Krisztus szolgálatába vagy, mint én, akkor lehet, hogy néha azt mondod, elég. Annyira jó. Hogy amikor tehetetlen vagyok, és azt mondom, hogy elég, bezárhatom az ajtót. Becsukhatom az ajtót. Kirekeszthetek mindent és mindenkit. Foghatom ezt a könyvet, leülhetek, letehetem a térdemre. És mondhatom Istennek, hogy én nekem most még imádkozni sincsen erőm. Hogy olyan dolgok vannak körülöttem, vagy talán bennem, ami lenyomorít. És nem egyszer megtapasztaltam, hogy amikor ilyen módon őszintén kifacsartam a szívemet az Istennek, és nem álltam meg a panaszkodásnál, nem álltam meg pusztán a bűnvállásnál, nem álltam meg pusztán a háladásnál, hanem engedtem, hagytam valahogy, hogy foglalkozzon velem, és formáljon, és beszélgessen velem. Akkor átéltem, hogy egyszer csak valami olyan mély békesség szállt rám, amit nem, nincsenek szavak rá. Ülök és kérdem, mi ez? Mi ez? Honnan? Hetünkbe beletartozott, ezt inkább talán bizonyságtételnek mondom, és köszönetképpen azoknak, akik imádkoztak értünk. Tudjátok, hogy a házasság hete rendezvény sorozatban volt csütörtökön egy fiataloknak szóló program, az volt a címe, hogy Boldogság keresők. Minket kértek meg rá, elmentünk. Nagy lutri, egyébként szerintem eleve vesztes helyzet, amiben ilyen módon belemegyek, mert láttam, hogy azok, akik odajöttek, azért jöttek oda tizenévesek, tudjátok mi, megküldték őket. Mert elküldték őket, oda most elmentek. Volt, akinek megmondták, egy órát maradhattok, aztán újabb programon vissza kell jönni. Eleve vesztes helyzet. beülsz 10 évesekkel, 13-tól 18-ig, mondjuk 19-ig, gyertek, beszélgessünk egy jót, és beül 4 felnőtt a sarokban, és figyeli, hogy mi történik. Mert az egyik egy hittancsoport volt, és jött vele a hitoktató, hogy szerintem, hogy kontrollálja, hogy mi van. Helyes, nem baj. Lehet, hogy az ő helyében én is ezt csináltam volna. Beült egy másik felnőtt, aki azt mondta, évekig én csináltam ezt, eddig jöttem tanulni. Köszönöm szépen. De eleve vesztes helyzet szerintem. Hetekig azt se tudtuk, mit kezdjünk vele. Komolyan mondom. 2 nappal előtte kezdett kirajzolódni, hogy legalább mi a fő vonal, hogy mi az, amit itt Isten szeretne velünk, vagy rajtunk keresztül csinálni, de hogy milyen formában? Az oda volt írva, hogy a interaktív vitaműsor. Mondom, eleve vesztes helyzet. De Jézusnál az nem eleve vesztes helyzet. Még innen hazamentünk a párlaborról, aki itt lehetett, tudja, milyen jó volt. Köszönjük az imádságokat érte, ne hagyjátok ki jövőre, hogy hívtok rá barátot. Még este hazamentünk, 11-re hazaértünk, na akkor gyere, készüljünk holnapra. De olyan fáradtak voltunk, hogy semmit sem tudtunk csinálni. Úgyhogy mondtam, te tudod, inkább feküdjünk le, keljünk föl reggel 5-kor. És akkor majd felkészülünk az esti levevert helyzetre. Tudjátok, hogy odaül az ember a felesége mellé, és azt mondja, Uram, itt van az a lehetőség, tudjuk, hogy tőled van, de nekünk annyira kevés. Összetákoltunk itt valamit, de... És csak kérdezzük, és figyeljük, és egyszer csak elindít valamit, ami szerintem nagyon jó lett. Ami eddig nem jutott eszünkbe. Övé legyen a dicsőség érte. Jézus, amikor itt járt a földön, akkor körülnézett, és ő tényleg látta. Nem csak azt, amit én, hogy kinek milyen az arca, esetleg fáradtnak látszik, vagy nem bír figyelni. Innen sok minden látszik egyébként, de nem sokat adok rá, mert én csak az arcokig látok, mélyebbre nem. De Jézus igazán mélyebbre látott. És látta azt, hogy ott körülötte sok ember, aki jött és várta, és kereste vele a lehetőséget a csodákra, mélyen megterheltek és fáradtak. Olyan terheket hordoznak, amikre máshol azt mondta, hogy elhordozhatatlan terheket kötöznek össze, és rájuk pakolják, mondja a farizeusokra. Tehát az egész... összefüggés, amiben ez elhangzik, amit majd mindjárt mondok, az egy olyan helyzet, ahol megpróbáltak az emberek Isten szerint élni. Megpróbálták a maguktól telhető esetleg legjobbat kifacsarni. Megpróbáltak azért küzdeni, hogy az Istennek kedvesek legyenek. És ebben elég sok kudarcot vallottak. Mi hívők is időnként belecsúszunk ebbe a hibába. Tudjuk, hogy ingyen kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus váltságáért, és mégis a hívő élet során belecsúszunk ebbe. Meg tudom-e tenni, amit kell? Teljesíteni tudok-e Istennek? Nem azért, hogy tetszek neki, elég jó vagyok-e neki. És akkor ebben a helyzetben Jézus odafordult feléjük, és valami olyan csodálatosat mondott, amit jobb, ha ti is olvastok. Máté evangéliuma 11. részében, a 28. verstől fogok olvasni néhányat. Máté 11, 28. Ha megvan, kérlek, álljatok fel az Isten igéje iránti tiszteletből. Máté 11.28. Jöjjetek én hozzám minnyájan, mondja az Úr Jézus, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig foglaljatok helyet. Ismeritek, hogy a hajszolt világunkban mindenhova futunk. Felhívjuk a másikat, kipanaszkodjuk magunkat, megpróbáljuk a megoldást megoldani egyedül, de olyan, mint egy végső megoldás szinte ehhez Jézushoz megyek, amikor már hullára belefáradtam abba. És látom, hogy ez már dugájába dőlt. De miért? Jézus szava úgy szól, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mindenki. Mindenki. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Annyira hívogató, annyira bátorító, annyira vigasztaló, annyira kedves. Ismerjük jól, a legtöbben talán kívülről is tudjátok ezt a szakaszt, amit felolvastam. De mégis azt hiszem, ma erre hívott engem ide. Ha itt most ezt az egy mondatot elmondom, utána leülhetek. Menj Jézushoz, ő hív téged. Abban a helyzetben, amiben vagy. Ezt szeretjük, hogy ő majd megnyugvást ad. Néha azt is mondják, hogy arra való a gyülekezet, hogy a középkorúaknak legyen hol megnyugodniuk egy kis időre. Tehát szerintem ez nem igaz. Szükségünk van a Krisztusnál való megnyugvásra, de nem az a gyülekezet fő szempontja. Nem ezért van a vasárnap, hogy valahol legyen megnyugodnom az egész heti hajszoltságom után. Van, amikor igen. Vannak bizonyos helyzetek. De nem állandóan. Jézus azt mondja ebben a hívásban, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Ez biztos tudjátok ezt a képet, ez egy faszerkezet volt, ami egyenlően volt elosztva, és két igahúzó állatot, mondjuk ökröt, beállítottak, és a terheket húzták vele. Itt Jézus azt mondja, hogy itt az én igámat vegyétek magatokra. Az iga képen mit jelent? Tudjátok, hogyha egy szóba próbáljuk összefoglalni, mit jelent a Bibliában? Nem biztos, hogy tudjátok, nem baj. Az iga képe. Amikor az Ószövetségben látjuk is, amikor az Újban a szövetségnek a képét. A szövetségnek a képét. Ugye van, amikor azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Vagy amikor a galatáknak ne hagyjátok, hogy újra a törvény igájába fogjanak benneteket. Általában a szövetségnek a képe, és itt Jézus azt mondja, szövetségre velem. Gyertek bele a szövetségbe velem. Nem nagyon szeretjük ezt a szót, nem is nagyon ismerjük, nagyon-nagyon ritkán, valahol a szótárnak olyan felébe van, amelyiket keveset szoktuk nyálazni. A keresztényeknek persze új szövetség, meg időnként halljuk. De tudjátok, a szövetségkötés az valahogy úgy zajlott, hogy ketté vágtak állatokat, két válasz egymástól, és akik szövetséget kötöttek, átmentek közöttük. És ezzel azt mondták ki, ha ezt a kettőnk közt fellépett szövetséget megszegném, így járjak, mint ezek az állatok. Isten szövetségekben gondolkodik. Ábrahámmal szövetséget kötött, Noéval szövetséget kötött. Az Úr Jézuson keresztül ő azt mondta, amikor az úrvacsorát vesszük, ez az új szövetség, az én vérem által. Csak valahogy nekünk a gondolkodásunkban mélyen nem ez van bent. Tudjátok, nem szövetség van a mi gondolkodásunkban, hanem szerződés. Szerződés. Ki az, aki kötött már szerződést? Valamikor, valamire? Majdnem azt kérdezhetném, hogy ki nem. Nekem is van. Jelenleg van határozatlan idejű szerződésem, ahol a munkámat végzem. De azért nagyon nagy különbség van a szerződés meg a szövetség között. A szerződést tintával írják, ez az első nagy különbség, szeretném mondani. A szerződést tintával írják, a szövetséget hangosabban vérrel. A szövetséget vérrel írják. A szerződés rész szerint követel belőlem valamit. A szövetség hangosabban légy szíves. Teljes lényemet követelő szövetség. Igen. A harmadik különbség, hogy ez az elkötelezettség, ez bizonyos ideig szól a szerződésnél és a szövetségnél. Örökre. Igen. Na most, ha így gondolkodunk, hogy nekem szerződésem van, és kevésbé szövetségem, akkor a gyülekezethez való viszonyom is egész más. Akkor addig szolgálok, amíg nekem kedvem van. Jól beszélek? Ha tintával van, ha nem vérrel van. Amíg az érzéseim meg az érzelmeim abba az irányba visznek, addig igen, amikor majd nem, akkor kihátrálok. Hogyha csak rész szerint követel belőlem, akkor jövök a gyülekezetbe vasárnap. Esetleg jó van még egyszer hétközben egy másik alkalomra is, de nem viszem bele teljes lényemet, csak oda megyek. És ha ott nem igazán tetszik, ami történik, akkor átmegyek máshova. Ha ideig való a szerződés, a gondolkodásomban mélyen, nem szoktuk így kifejezni, de mélyen, ha csak ideiglenes. Jövök Jézus igájában, mert jó nekem. Köszönöm, hogy megszabadítottál ebből vagy abból. Megszabadítottál az alkoholizmusból. Megszabadítottál a trágárbeszédből. Megszabadítottál a parázna életmódomból. Lehet, hogy valaki azt mondja, köszönöm, hogy megszabadítottál a pornófüggőségemből vagy a dohányzásból. De ha azt mondja, hogy kérem tőled a többet. Az idődből többet. Az energiádból többet, akkor azt most ne, mert az az enyém. Nagyon-nagyon jó házasság hete van, nagyon-nagyon jó kép erre a házasság, mint ahogy a Krisztus és az övéi közti kapcsolatot a mennyasszony vőlegény kapcsolatához hasonlítja. Vagy amikor a házasságról beszél, akkor azt mondja, hogy én itt a Krisztusról, meg a gyülekezetéről beszélek, mondja Pál az Efézus 5. részében. Ha én Gabikával szövetségre léptem, az elsőre mondanám egyébként, hogy az is akkor vérrel. Jó, mondom? Valószínű értitek, de nem rész szerint való. Nem rész szerint való, hogy belőlem valamennyi az övé, esetleg másé meg a többi. És nem ideiglenes. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a számomra ti a mennyasszonyom vagytok. Olyan mérhetetlenül szeretlek, hogy képes voltam feláldozni önmagamat. Hogy képes voltam elmenni. Azt mondja nekünk, hogy az ő igája könnyű. Pedig sokszor úgy éljük meg, hogy hú, de nehéz a keresztény élet meg a szolgálat. Ebben a világban, ahol minden ellenünk van. Meg amikor ilyeneket mondok, hogy nekem elég, nekem elég. Hallottátok úgyis az elején, amikor mondtam, ugye? Vagy hogy nyomás van a kapcsolatokon, és inkább kifelé. De Jézus azt mondja, hogy az ő igája könnyű. És ha ő azt mondja, hogy könnyű, akkor az... akkor az tényleg könnyű. A bűnigája az nehéz, mert az folyamatosan üt. És hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, egyik erre, a másik arra. Persze, hogy nehéz. Jézus azt mondja, ha semmi más nem, kérlek, tedd meg ezt. Ha terheid vannak, vagy nehézségeid, menj oda hozzá. Nem hiszem, hogy más tud segíteni. Ha a családi kapcsolatodban nehézségek vannak, ide tudok pócolni neked ekkora könyvkészletet róla, hogy mi, hogy lesz jobb a házasság, nem valószínű, hogy segíteni fog neked. De az igen, ha őszintén odamész Krisztushoz. Hogyha a szolgálatba belefáradtál, nehézségeid vannak benne. Jó jön, amikor a testvér odajön és bátorít, és elmondja, hogy köszönöm. Igen. De ez ritkán igazán segítség, amikor túl nagyok a terhek. Szükségünk van egymás imádságára. De azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És ha odajössz, akkor ebbe az igába gyere velem szövetségbe. Véren szerzett mennyasszonyom vagy. Az iga, amit hordozunk, azért könnyű nekünk, mert az övé a nehéz. Abba az igába ő úgy állt bele, hogy kész volt oda szegeztetni magát a keresztre, mert megengedte. Ha nehéz, ha terheket hordozol mostanában, akkor menj, itt vagyok Jézus. Zárkózz be, menj ki, ahova tetszik, keresd azt, a mélységes kapcsolatot vele, amit valahogy már egyébként ismersz. És mondd el újra, Jézus, én ebbe a szövetségbe jövök veled. Én nem rész szerint akarok beleállni abba, amiről nálad szó van. Nem szerződést kötök veled, hanem abba a szövetségbe, amibe te kegyelmesen belehívtál, amibe te a véreddel megmostál, megtisztítottál, amiben te a Szentlélek erejével már belevezettél. Abban a szövetségben akarom önmagamat teljesen adni. És amikor önmagunkat teljesen adjuk, akkor Jézus önmagát teljesen adja. Akkor van vigasztalás, akkor van erő, akkor van bátorítás, akkor lehet tovább menni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok a lelketeknek. Vegyétek magatokra az én igámat. Ebben a múlt hétben volt egy csodálatos tapasztalat, ezt most úgy rábigyeztem, mert én itt szerintem az igehirdetést befejeztem. Csak tanulságként elmondom. Ebben a hétben a kapcsolatunkban újra felfedeztünk valamit, amit egy ideje tudunk. Ha azon dolgozunk, hogy boldogok legyünk, akkor az nem nagyon szokott menni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mert a Biblia Isten könyve és Istenről szól. Van szó róla a házas, van benne szó a házasságról is, de nem az a központ és nem az a fő téma. Azt vettük észre, hogy amikor igazán bekapcsolódunk az Istennel való kapcsolatba, meg az ő missziójába, akkor annak majdnem mondhatni mellékterméke az, hogy boldogabb a kapcsolatunk. Nagyon érdekes volt, mert egy fiatal pár volt ott velünk a csütörtöki alkalommal, és az interjús formában beszélgettünk velük, és azt mondja a férj egy ponton, hogy azt vettem észre, már fél éve házasok, úgy hívják, hogy Hanna és Vince. Azt vettem észre, hogy nem a boldogság a cél, hanem az melléktermék. Ha az Istennel való kapcsolat, meg az Isten követése a cél, és abban együtt vagyunk, akkor a boldogság megvan benne. És fél év házasság után tudja. Nem azért, mert megmondtuk neki. Kérdeztem, fölírhatom-e. Na, de mi is észrevettük a héten is. Észrevettük, hogyha az Istennel való kap, nekem megvan ez a bensőséges közösségem az Istennel, akkor nem tőle várom, hogy megértsen engem, nem tőle várom, hogy szeressen engem, nem tőle várom, hogy elfogadjon engem, nem tőled várom, hogy megértsél, meg elfogadjál, meg szeressél. Mert van bennem fölülről, és akkor tudok jönni azzal, amit tőle kapok. Akkor tudom hordozni, akkor tudok szeretni. Nem, Laci. Nem, Laci. Nem, Laci. Házassági alkalmakon ritkán olvassák föl ezt az igét, de most én megteszem, jó? Lapozzatok oda a Korintusiakhoz írt első levél 7. részéből egy pár sort. Egy Korintus, 7. A 29. verstől fogom olvasni. A házasságról, a férfinő kapcsolatáról beszél, amiből világosan kilátszik, hogy elsősorban nem az a cél, hogy a házasság hogy lesz boldogabb. 7. rész, 29. vers. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Laci, nem baj, hogy nem ebből prédikáltál itt, mikor Hannáék esküvője volt. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Ezek szerint van a házasságnál valami nagyobb, valami fontosabb? Akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. Aki nemrég házat vett, hát gondoljon így rá. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogy legyen, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is. Micsoda kiváltságban van részetek, akik most még egyedül vagytok, lehet, hogy nehezen hordozod. Lehet, hogy egész másra vágynál, de olyan kiváltságos lehetőségben vagy. Még egyszer, a nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogyan, hogy szent legyen testében is, lelkében is. Aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ez az igazi cél. Osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Akár házasságban éltek, akár házasságon kívül egyelőre. Amikor együtt Gabikával azt keressük, hogy Isten mit akar, amikor együtt próbáljuk megérteni, együtt próbáljuk a nehézségeket, imádságban, az igét nézve, gondolkodva, megbeszélve keresni a megoldásokat, egyre erősebbé, gazdagabbá, érettebbé, boldogabbá lesz a házasságunk. És ebben nem egyszer, hanem milliószor van ez. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy a te szavad egyszerű és világos és tiszta. Könyörülj rajtunk, hogy engedjünk neked. Tényleg, igazán. Amen.